meg milyen menő, de hogy ő egy érző ember, és nagyon érdekes magánéleti dolgai vannak, vagy bele tudott helyezkedni az olvasó abba, hogy valójában, ami kifele látszik, az belül milyen. Mert én mindig erre voltam kíváncsi, és amikor interjúztunk, akkor mindig erről kérdeztem, hogy és mit gondoltál róla, és mit éreztél közben, és neked milyen volt. Tehát igazából ezt szerettem volna meg.
És mit tudunk a helyszínelés eredményéről, amit a pásztorügyben az erdőben végeztünk? Barka épp a tálcát veszi fel az asztalról, hogy a gyűjtőpulthoz vigye, de a kérdés nem megáll, visszateszi, és újra leül. Meglepetnek tűnik, és kíváncsinak. Ahol azt a csont és bőr kutyát találtad a gödörben, Doszpot nem felel. Körülöttünk az étterem zsúfolásig tele, minden asztal mellett ruhákkal tömött papírszatyrok a földön, és téli kabátok a székek háttámlájára fektetve. Hétfő van, munkanap, de mintha ez a sok ember nem venne tudomást róla, ráérősen ebédel, vásárol és trécsel. Doszpot pedig arra gondol, miközben szórakozottan figyeli őket, hogy az ő életükbe vajon mennyire türemkedik be, ami odakint épp történik. A bolti sorozatgyilkos még mindig szabadon jár. Fenyő Jánost 28 lövéssel megölték a nyílt utcán a csúcsforgalomban. Ezek meg csak ülnek itt, esznek, vásárolnak és beszélgetnek. Lehet, hogy az, amit az újságok, a rádió és a tévé harsog, nincs is, lehet, hogy nincs pánik. Lehet, hogy az embereket egyáltalán nem érdekli mindaz, ami miatt ő hetek óta alig alszik. Fogalmuk sincs, miért aggódik, miért nem képes egyhuzamban fél óránál többet végigaludni? Honnan tudnák, hogy ma éjjel is arra ébredt, hogy a szorongása erősebb volt a fáradtságánál? Van, amiről még a vele szemben ülő társának sem mond semmit.
Azt is olvastam, többször mondtad neki, hogy jó, Péter, ezt már mondtad. Menjünk egy kicsit mélyebbre. Ezt hogy sikerült elérned?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy én nem vagyok újságíró, külön plusz feladat volt Péterről lehántani azokat az évek alatt nagyon szépen ilyen rácsontosodott. Hát azt nem mondom, hogy kliséket, de valójában egyébként igen, és ez számára is egy ilyen énvédő mechanizmus volt, hogy ugye több százszor kérdezték ugyanarról.
Igen, ugyanazt elmondani, így van.
Amivel nincs is baj, hiszen nagyon fontos szerintem, hogy önmagához tűr legyen, és mondjuk ne keveredjen önellentmondásba interjúra. Szerintem mindannyian úgy vagyunk, hogy az emlékeinkről gyártunk egy ilyen narratívát, és egy idő után azt tekintjük mi magunk a valóságnak, de ezt mindannyian tudjuk, hogy nem igaz, mert annál sokkal mélyebb emlékeink, érzéseink is vannak, csak azt nagyon nehéz előtenni. Volt pár ilyen vicces, amikor tényleg elkezdtem mondani, és mondtam, hogy Péter, köszönöm, háromszor elolvastam és hatszor meghallgattam, de mit gondoltál közben akkor, amikor ez történt? Akkor egyébként te kihez mentél haza, hol laktál? Hány éves volt a gyereked, milyen kocsival jártál, mi volt a kedvenc farmer márkád, és akkor nyilván az ember próbálkozik. Ami nagyon jól bevált, egyszer olvastattam vele egy szöveget, André Agassi Open című önéletrajzi könyvéből, az első oldalt, ami semmi másról nem szól, mint hogy arról, hogy André Agassi reggel fel kell. Viszont abban a felkelésben, ahogy az ágyból kikel, vagy kimászik, az összes fájdalom, mélység, probléma, krízis benne van, és ő közben gondolkodik, és amikor elolvastattam bele, megkérdeztem, hogy mit gondolsz, és azt mondta, hogy baromi jó. És mondom, hogy oké, én is ide szeretnék lemenni veled, és valahol ez egy ilyen áttörés volt, azt hiszem, és nagyon sokszor visszanyúltunk erre, hogy amikor megint indultak volna ezek a kicsit felszínesebb, vagy megszokott reakciói, akkor mindig mondtam, hogy Ánti Ágászi, emlékszem. És akkor nagyon szépen, mondta, hogy igen, oké, értelek. És szerintem ez volt a kettőnk munkájának a legszebb része, hogy nagyon-nagyon szépen bontotta le magában ezeket, és aztán ő saját maga is így többször elmondta, én döbbentem, hogy valószínűleg én vagyok most az egyetlen, aki a legtöbbet tudom róla. Persze egy csomó mindent nem írtunk meg, és ez így helyes, viszont tudnom kellett ahhoz róla, hogy megértsem őt, és hogy tudjak vele dolgozni, mint regényfőhős, és hogy jól és önazonosan tudjam őt megmutatni, hogy milyen.
Mit gondolsz arról, hogy két kihallgatásról van beszámoló? Ennek a stílusa hát hátborzongató. Azt kell mondjam, hogy engem mélyen megrázott, hogy ez a Csendőr Pertú, ez egy létező valóságos kihallgatási forma. Mit szóltál te ehhez?
Én azt gondolom, hogy szerettük volna megmutatni a valóságot. Mi az a metódus, amivel egy rendőr el tudja érni azt, ami a dolga, hogy finderítsen egy adott esetben egy rendkívül megrázó, brutális és kegyetlen emberölés elkövetőjére. És azt hiszem, hogy az életvédelmi múzók a munkáik során ugye több száz vagy több ezer emberrel kell, hogy ilyen macskaegér játékot játszanak magyarul, hogy ugye a kihallgatás technika egy külön műfaj, egy nagyon-nagyon nehéz része a rendőrségi munkának, szerintem egyébként abszolút nem közismert tény. Magyarul nagyon fontos megtalálniuk azt, hogy kivel, melyik alannyal, milyen módszerrel, milyen stílusban fog tudni kommunikálni annak érdekében, hogy kiderítse az igazságot. Azért itt nagyon-nagyon fontos, és szerintem ezért van az ajánlásunkban is, hogy az áldozatoknak és az áldozatok családjának ajánljuk ezt a könyvet, mert soha ne felejtsük el, hogy itt iszonyat tragédiákról van szó. Otthon családtagok mennek tönkre konkrétan az ilyen tragédiák közben. Tehát az, hogy milyen kihallgatás technikát talál akkor éppen ideálisnak a nyomozó, az lehet megrázó, meg lehet adott esetben megdöbbentő, de egy dolgot sem felejtsük el, hogy ez a 90-es évek vége. Tehát nyilván 2024-ben vagy 25-ben olvasni egészen más. Tudjuk, hogy ez egy vadidőszak volt, tudjuk, hogy naponta robbantak, kézigránátok, szórakozóhelyek bejáratánál, naponta történtek halálos leszámolások. Tehát ebből szempontból egy vadvilág volt, ami a mai ember számára, még ha élt is benne, akkor is egészen megdöbbentő.
Szabicek Judit szerzővel beszélgettünk Doszpot nyomoz című munkájáról, amit a Magnólia kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi volt az a két konkrét ügy, amit végigkövethetünk a regényben. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Az Európa könyvkiadónál jelent meg Maggie O'Farrell egy házassági porszé című regénye. A fordítóval Schulz Judittal beszélgettünk. Először is azt szeretném mondani, hogy ez a könyv ránézésre gyönyörű. Ez a kép, ez sugallja ezt a reneszánsz hangulatot. Tudom, hogy a fordítónak nem sok köze van, de hát azért neked is öröm egy ilyen könyvet a kézbe venni, nem?
Abszolút, igen. Szerintem is nagyon szép lett, szebb lett, mint az eredetiek.
Lucrezia de Medici valódi portréja, az egy, mintha idősebb arcot mutatna.
Valahogy olyan, nem is tudom, ilyet. Tehát, hogy van valami nagyon kifejező az arcában, de nem a szokásos módon, ahogy általában ezeken a reneszánsz portrékon néznek a nők, hanem van a tekintetében valami nagyon megkapó.
Lucrezia de Medici-t a fogantatás pillanatától ismerjük meg a könyvben. Ez egy különös helyzet, amikor valaki még meg sem születik, és mi már ismerjük.
Igen, igen, az egy nagyon érdekes jelenet, és szerintem nagyon jól jellemzi a szerzőnek az írói technikáját. Az a jelenet, ahogyan Leonórának a gondolatai csaponganak, miközben Cosimo ott ügyködik rajta, és ez a gazdag, halmozó költői eszközöket hömpölygető stílus, ez az egész könyvre nagyon jellemző, és hát ugye főleg a főhősünkre, Lucréciára nagyon jellemző.
Érdekes, ahogy kezdődik, rögtön behúz ezzel a szituációval és ezzel a stílussal a történet, de valójában Lucréciát olyan 10 éves kora körül kezdjük el megismerni ebben a felütésen túli időben. Találkozunk egy kislánnyal, aki olyan szeretetlennek, olyan nehezen kezelhetőnek tartanak a családban, de hagyják szabadon kószálni és élni ebben a hatalmas kastélyban, úgyhogy talál magának egy elfoglaltságot, a festést, amit nagyon élvez. Ez lesz az, ami a későbbiekben is egy számára egy megnyugtató és egy biztonságot jelentő kifejezésforma lesz.
Hát sőt, az egyetlen forma vagy módja annak, hogy önmaga lehessen, és nem valamelyik rákényszerített szerepben kell tetszelegnie. Például ott van a megörökölt esküvői ruha jelenete, vagy ott van a jelenet a hajával. Nem akarom elszpoilerezni a történést, csak ezért most csak így ennyit mondok, hogy van egy jelenet a hajával, ami minthogyha nem is pusztán egy szerepet kényszerítenének rá, hanem konkrétan meg akarnák hoztani önmagától, és egy kiüresedett keretté alakítani, ugye, ami a korabeli női szerepre elég jellemző is, főleg egy arisztokrata családból származó lánygyermek. Az egyetlen funkciója az volt, hogy egy termékeny méh legyen,
igen,
amelyből aztán örökösök sora búvik elő, miközben Lucrezia nagyon sok minden más, vagy nagyon sok minden, csak nem ez egy megszelídíthetetlen, és igen, emiatt végtelenül szeretetlen gyermek, aki számára ez a festés lesz az egyetlen hely, ahol kifejezheti és megélheti önmagát, a vágyait, a fantáziáját, felvágyódásait.
Mondtad ezt az esküvői ruhát, úgy érzi magát benne, és ez nem spoiler, ez egy néhány gondolat kiemelve a könyvből, úgy érzi benne magát, mint egy ilyen merev arany, a tükörből egy idegen ember néz rá. Nem ismeri fel saját magát ebben a merev ruhában, ami brokádból és aranyszálakból és nem tudom mi mindenből készült, tehát valami csodálatos reneszánsz darab lehet, de számára elfogadhatatlan és idegen, és nem kellő öltözék.
Így van, és hát nyilvánvalóan egy másik sorsnak a szimbóluma, egy sorsnak, amit nem neki szántak, hanem a nővérének, egy szerepnek, ami nem neki való. és amitől retteg, és ezt mind képviseli ez a rákényszerített ruha. És nem véletlen a ketrezkép, ugye a könyv elején egészen kicsi még Lukrécia, amikor az apja egy tigrist szereztet be a palotája alatt működtetett menazsériába, és ezzel a tigrissel a kislány egy kis misztikus kapcsolatba kerül, nagyon erősen azonosul is vele, és hát ugye a tigris is ketrecben van, ez a csodálatos vadállat, a szabadság szimbóluma egy ketrec mögé kényszerítve pusztul el. És igen, Lukrécia is ketrecbe zárva érzi magát ebben a házasságban.
Igen, ezek dinasztikus házasság, amiket a szülők eldöntenek a hatalom érdekében. Tehát árucikkek a családi lánygyermekek, de a fiúk is, mert aki egy ilyen dinasztiába beleszületik, annak hozzá kell szoknia, hogy nem érdekesek az érzelmei, hanem kizárólag a hatalmi struktúrában való szeretük a fontos.
Így van.
Ezt érzi Lukrécia is, hogy ő neki csak egy feladata van, gyermekeket kell befogadnia.
Így van, és a világra hoznia.
Igen. 15 éves, amikor ebbe a helyzetbe kerül, hogy megérkezik a Ferrarai udvarba, ami minden szempontból idegen számára. Hogyan lehetséges ez néhány száz kilométer távolságra ilyen kulturális különbségek legyenek?
Hát és nem csak kulturális, hanem nyelvi különbségek is várnak rá. A különböző olasz dialektusok között olyan komoly különbségek vannak a magyar nyelvvel ellentétben, hogy konkrétan nem érti egymást. Egy ferrarai és egy firenzei például, minthogyha másik nyelvet beszélnének. Persze nyilván vannak átfedése. Ennek egyébként van is szerepe a történetben, nem a ferrarai, hanem a nápolyi dialektussal, ami Lukrécia és a dajkája titkos kapcsolata. Gondoljuk el, hogy belkerül egy 15 éves lány, gyakorlatilag teljesen egyedül, persze néhány kísérőt kapott, meg egy szolgáló lány vele tarthatott, de hogy ezt leszámítva gyakorlatilag teljesen egyedül egy olyan közegbe, ahol még csak a beszédet sem érti, készen elképesztően ijesztő lehetett.
A férje, akit talán kétszer lát addig, ameddig a házasság létre nem jön.
Van, nála kétszer idősebb férfi.
Hol kedves vele, hol pedig hideg, nem igazán tud vele kapcsolatot létesíteni. Nem engedi be az életébe a férje. Lukrécia szeretne részt venni ebben a számára érthető gondok gyötörte embernek az életébe, de nem engedik be.
Nem, hiszen ez nem része az ő női feladatkörének.
Tehát ki van jelölve számára egy szerep, és abban a szerepben...
Egy kedves fontos.
Így van. Egy ilyen rideg, elutasító büntetést kap. És az a büntetés az, hogy senki nem áll vele szóba.
Tudja, hogyha nem lenne Alfonz, akkor lenne valaki más. Egy másik herceg, egy nemes úr Németországból, vagy Franciaországból, egy másodunoka testvér Spanyolországból. Apja mindenképp intézett volna neki valami előnyös házasságot, mert végül is erre nevelték, hogy férjhez menjen, hogy láncszemként szolgáljon apja hatalmi láncában, hogy örökösöket szüljön olyan férfiaknak, mint Alfonz. A fivéreit bezzeg uralkodónak képezték ki, megtanították őket harcolni, érvelni, vitázni, tárgyalni, kijátszani a másikat, keresztül húzni a számításait, kivárni, felismerni az előnyt, tervezni, manipulálni, és a befolyásukat megszilárdítani, szónokolni, előadni, meggyőzni tanultak írásban és szóban egyaránt. Minden reggel gyakorolták a futást, ugrást, ökölharcot, súlyemelést, vívást. megtanultak bánni karddal, törrel, íjjal, lándzsával, megtanították nekik, hogyan kell harcolni a csatatéren. Katonai taktikát tanultak. Kitanították őket a kézitusára, ököllel és lábbal harcolni arra az esetre, ha az utcán, egy szobában vagy egy lépcsőn kell megvédeniük magukat. Megtanították nekik a leggyorsabb és leghatékonyabb módszereket, amelyekkel véget vethetnek egy másik ember életének, ellenségének, támadóénak, vagy bárki nem kívánatos személyének. Lukrécia tudatában van annak, hogy ugyanilyen ismereteket töltöttek a férje fejébe is. Ő is átesett hasonló képzésen, mint a fivérei, mint minden uralkodó. Alfonz is tudja, melyek az emberi test gyenge pontjai, hol kell megnyomni az ujjaival, vagy megmarkolni, mely bordák közé kell késdöfni, a nyak vagy a gerinc, mely része a legvédtelenebb, és mely erek véreznek a legbőségesebben, ha megvágják őket.
Van egy nagyon érdekes momentuma ennek a bezártságnak és ennek a magánynak, ez az éjszakai festések. Amikor éjszaka fest képet, amit nappal átfest elfogadhatóra.
Éjszaka olyasmiket fest, amiket nappal nem festhetne meg, mert a pozíciójához, ahhoz, hogy ő egy hercegné, egyáltalán ahhoz, hogy nő, nem illenek, nem szabad neki ilyesmikre gondolnia, és az ilyesmik alatt például állatokat fest, vagy pedig olyan mozdulatokban fest le embereket, amiket akkoriban nem volt szokás lefesteni. Egyszerűen csak, ami kilóg egy icipicit is, azokban a nagyon szűk keretekből, amik meg vannak szabva számára. Ez a ráfestés, illetve aláfestés, mint technika, ez az egész könyvnek a szervező motívuma. Szinte mindenkinek a felszínen látható élete, a szerepe mögött, alatt ott van egy másik, egy vadabb, egy szelidítetlenebb, egy gonoszabb, egy... A legjobb példa egyrészt Lukrécia maga, másrészt pedig a férje, akiről néha konkrétan nem tudtam eldönteni, hogy mi a szerző szándéka, hogy kedveljük ezt az embert, vagy gyűlöljük ezt az embert. Olyan kedves tud lenni, ironikus, vicces tud lenni, és a következő pillanatban pedig egy hidegvérű, gyilkos.
És indulatos, rettentő indulatos.
És indulatos.
Igen. Neki politikai szándékai vannak mindennel, a testvéreivel, feleségével, minden a nagypolitika érdekében történik az ő életében.
Fő cél az örökös nemzése, ami nagyon jön össze neki.
Szintén politikai jobból sürgős, mert megingott a hatalma, és ezzel tudná helyrehozni, ha születne gyermeke, fiú gyereke.
Igen, és ugye tudjuk a történelemből, hogy nem születik. Utódja valószínűleg meddő volt. Én azt gondolom, hogy az Offerölnél, ami legalább olyan fontos, mint a történet maga, az a stílusa, a nyelvezete, amivel dolgozik. Jellegzetes, ahogy olykor túl is írja ebben a könyvben. Ugye ez egy reneszánsz történet, de rokokó bujasággal. Minden egyes momentumot nem egyféleképpen mond el, hanem három jelzővel, vagy három metaforával, vagy hasonlattal, és az állandó halmozás, a fokozás és egyéb ilyen retorikai eszközök használata legalább olyan fontos, mint maga a történet, és tényleg olyan aprólékosan fest le nem csak szobabelsőket vagy tájakat, hanem lélekbelsőket is, és jeleneteket olyan elképesztő kidolgozottsággal és aprólékossággal, minthogyha egy festmény kezdene kibontakozni a legapróbb részletekkel, a legapróbb ecsetvonásokkal a szemünk előtt.
Amit aztán átfest. Tehát a következő jelenetben valami,
csak kibukkan.
Igen.
egy másik festmény. Ugye az egész regény felépítése is úgy kezdődik, hogy az utolsó előtti pillanatot látjuk, és aztán visszaugrunk egészen Lucrezia fogantatásáig, és szépen apránként bontjuk le ezt az utolsó előtti pillanatot, ahogy létrejött, ahogyan eljutunk odáig, visszafele lépkedünk, és közben a váltakozó fejezetekben pedig haladunk előrefele Lucrezia életében. Tehát minthogyha lebontanánk rétegről rétegre azt a nyitóképet, amit felfest nekünk az első fejezetben, és fokozatosan jelenne meg előttünk a másik kép, ahonnan eljutottunk idáig.
Schulz Judit fordítóval beszélgettünk meg Jo Farrell egy házassági portré című regényéről, ami az Európa Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi volt a kedvenc elfoglaltsága Lucréciának Ferrarában. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott felszemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. Hajós Vera műsorát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.